Akik őre néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 105. Zsoltárt keressük ki, a 105. Zsoltár első három versét énekelve. Adjunk hálát az Úrnak az ő csodáiért. Adjatok hálát az Istennek. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, áldó énekkel imádtunk téged, hódoltunk előtted a gyülekezet közösségében, nem csak isteni személyed hatalmát, nagyságát, hanem tetteid, csodáját is megvallhattuk. Hódolunk előtted, hogy amit az Ószövetség időben a Zsoltáros leírt, és a te ószövetségi néped is örömmel énekelhetett, a számunkra még teljesebben az Úr Jézusban valósággá lehetett, és mi Jézusban ismerhetünk megtartónak, hatalmas Istennek. Köszönjük, Urunk, hogy az evangélium mindig ő rámutat. Azért, mert te akarsz ő rámutatni, szent lelkedési igéd által. Ezért a te tetteidet nem csupán a külső dolgokban, hanem a te igédben is láthatjuk. Köszönjük neked a te igéd erejét, munkálkodását. És az is olyan nagy ajándék, Urunk, hogy a nyári hetek során, a csendességben, a gyülekezeti közösségben is gazdagon adod igédet. Hálát adunk, hogy Pilis Csabán is és Neszmélyen most is együtt lehetnek lelki testvéreink. Köszönjük, Urunk, a sok kincset, amit adtál nekik, és ezután is az még a héten. Kérünk arra, hogy mi is a hallott igét ne csupán befogadjuk örömmel, hanem teremjen gyümölcsöt, ezáltal is a téged még nem ismerők, hadd ismerjenek meg még jobban. De szeretnénk, Urunk, a te jelenlétedben most örvendezni is. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében ezért is adod nekünk a találkozást. Kérünk arra, munkálkodj szent lelked által. Engedd megértenünk a te szabadat nagyon személyesen. Az Úr Jézusért, Atyánk. Amen. A kalauz szerint, testvérek, a Krónikák könyve, a Krónikák első könyve részeit olvassuk. A tegnapi napra kijelölt újszövetségi szakasz a Krónikák első könyve 16. részének válogatott verséből hangzik az igehirdetés üzenete. Az első 12 verset olvasom, majd a 23. verstől a 31-ig. Krónikák első könyve 16. rész első versétől tehát az Úr írott igéje így szól. Mikor pedig bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték azt a sátor közepén, amelyet Dávid annak számára felállított, áldozának egészen égő és hálaáldozatokkal az Isten előtt. És mikor Dávid elvégezte az egészen égő áldozatot és hálaáldozatot, az Úr nevében megáldá a népet, és osztogata minden izraelitának, férfinak úgy, mint asszonynak, egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot. És rendele az Úr ládája elé a léviták közül szolgákat, akik hirdessék, tiszteljék és dicsérjék az Urat, Izrael Istenét. Aszáf volt a fő, utána másodrenden Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jékhiel, Mattitjá, Eliáb, Benája és Obededom. Jéhiel lantokkal és citerákkal, Aszáf pedig cimbalmokkal énekelt. Továbbá Benája és Jaháziel papok kürtöltek szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt. Azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dicséretére Ászáfnak és az ő atyafiainak kezébe. Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait. Énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Dicsekedjetek az ő szent nevében, örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről. Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról napra hirdessétek az ő szabadítását. Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő, s rettenetes minden istenek felett. Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket. Dicsőség és tisztesség van ő előtte, erősség és vígasság az ő helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget. Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elejébe. Imádjátok az Urat a szent ékességében. Rettegjen az egész föld az ő orcájától, a föld kereksége is megerősítetik, hogy ne ingadozzék. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között, az Úr uralkodik. Amikor a Neszmélyi gyermekhétre mentünk busszal, a tízes főúton utazva hatalmas zivatar eső hullott végig, és nagyon sötét felhők mutatkoztak Neszmély fölött is, és arról beszélgettünk a buszon a vezetőkkel, hogy lehet, hogy mezítláb kell majd leszállni a buszról, hogy legalább így megmentsük a cipőket, amiket majd használni kell a hét során. Aztán kiderült, hogy ahol ki kellett szállnunk, ott teljesen száraz volt minden, Neszmélyen akkor már semmi nem esett. Úgy még a gyerekeknek is elmondtuk ezt a csodát, azután egész héten tapasztaltuk csupán az időjárásban is Istennek tényleg azokat a csodáit, amiket ő meg akart mutatni nekünk és a gyerekek számára. Amikor a gyermekek érték az ismerős énekeket, és amelyek így a teremtésről, a gondviselésről szóltak, nekem személy szerint is nagyon bátorító volt mindig erre gondolni, milyen nagy ajándék, hogy az Úr a testiekben is kincseket ad, örömöt, hogy vidámak legyünk, a gyerekeknek is jót tesz ez. Nem beszélve akkor a lelkiekről. Azokról a lelkiekről, amelyek jellemezték az ószövetségi népet is, és ha olvastuk a kalauz szerint ezeket a fejezeteket, emlékszünk, hogy Dávid számára is micsoda örömet jelentett, hogy az Úr ládája oda kerülhetett Jeruzsálembe, a fővárosba. És talán arra is emlékszünk, hogy nem ilyennek indult az egész, mert Dávid nagyon súlyos hibát, bűnt követett el, az egyik legszentebb dologra tekintettel nem figyelt az Úr szavára, ezért meghalt az egyik hűséges szolgája, aki megérintette a szent ládát, mert nem a szentírás szerint hordozták. Tapasztalta tehát Dávid még Isten ítéletét is annak a nagy örömnek az idején, ami a szent láda Jeruzsálembe vitelét jelentette, de utána helyreállhatott, lelkiekben is helyreállt az Úr népe, ő maga is, és ennek az öröme mutatkozik meg itt a 16. részben, nem beszélve aztán a folytatásban, amit ma olvastunk, amikor kiderül, hogy nem ő épít templomat, hanem majd a fia Salamon, de nem csak az Úr háza, hanem Dávid háza, mint királyi dinasztia is örökké való lesz. És mindezekben Dávid láthatta az Úr csodáit testiekben és lelkiekben is. Ami itt a Krónikák könyvében jellemző, ez a történet megtalálható a Sámuel második könyve 6. részében is, de ott nem olvasunk ilyen hosszan arról a két zsoltárról, amelyet majdnem teljesen szó szerint idéz, a 105., amit énekeltünk is az elején, illetve a 96. zsoltárt. Ezek az énekek ebben a bibliai könyvben szerepelnek, arról beszélve, hogy valóban micsoda öröm tölti be annak a szolgának és annak a népnek az életét, akinek az életében ez az Úr van a középpontban. Az életük központjában Istenük. Ennek az Istennek a tisztelete, ennek az Istennek az uralkodása. És ha ez megvalósul, akkor az életük minden területén boldogok lehetnek, örvendező isteni szolgálatot végezhetnek, nem csak a léviták és a papok, hanem Dávid, mint király maga is, és a nép is. És számunkra még teljesebben új szövetségi hívő népként az egyetemes papság elve szerint, mint akik szolgálhatunk az Úrnak az élet Isten tiszteletében. Mindez azért, mert a Jeruzsálem megtapasztalta ezt a csodát, a főváros, Dávid városa, hogy ott van az Úr ládája, azaz az Úr onnan uralkodik. És ennek az Úrnak a csodálatos tetteit magasztalja Dávid, és magasztaltatja, amikor rendeli az éneket, illetve az énekes szolgálatokat, azoknak a rendjét is leírja. Három versben is szerepelt a csodálatos dolgai kifejezés, ezekre figyelve vizsgáljuk majd meg, hogy a két zsoltár is, meg ez a történeti részlet itt a Krónikák könyvében hogyan is beszél tehát arról, hogy ha az Úr van a központban, akkor ez örvendező életet jelent minden tekintetben Isten népének. Akkor is, ha bajok vannak, akkor is, ha lehet, hogy az imádságai az Úr népének nem éppen a hálaadás, meg az imádat, hanem könyörgés, keserű kérés, de akkor is, ha az Úrra figyel a nép, ma is az Úrra figyelünk, akkor nem csak csendes héten, hanem a hétköznapokban is ez lehet a jellemző. A Krónikák könyvéről csupán röviden, babiloni fogságból megszabadult zsidóság olvashatta először, a hazatértek, az ő számukra volt bátorító, vigasztaló, bár néha intő kijelentés, Isten lelkétől vezetve, amikor leírta és meghirdette a Szentíró. És ebben a bibliai könyvben a Sámuel könyve, illetve a királyok könyvei től egy picit eltérően még inkább hangsúlyos az Isten tiszteletének a kérdése, a templom kérdése, hogy ehhez hogyan viszonyulnak a mindenkori Isten népe, Dávid is, illetve az őt követő királyok. Emlékszünk, hogy ebben a könyvben csak Dávid utódai, a júdai országrész királyai szerepelnek a folytatásban, majd a történet leírásban. Fontos az Úr népének a szentsége, Isten tisztelete, a templomhoz, de inkább a templom urához való viszonya. Dávid életében a templom építést megelőző minden tette a templomterv elkészítése, felhalmozása mindannak, ami szükséges majd az építéshez, leíratott itt a könyvben, a folytatásban, Salamonnak tulajdonképpen csak építeni kellett. Dávid az apja mindent megszervezett. Csak nem ő építette föl. Ezt megelőzően pedig itt a 16. részben hallottuk, hogy a Fridlát, a Jeruzsálembe kerülésének a befejező aktusa, mozzanata ez volt. Így volt az első versben, mikor pedig bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték azt a sátor közepén. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy a szent sátorban hol tartózkodott a Fridláda. Mert nem a sátor közepén, hanem a sátor leghátsó részében, a szentek szentjében. Amikor viszont Jeruzsálemben épít sátrat a Fridládának Dávid, beszédes, hogy ő a sátor közepére akarta felépíteni. Az a sátor, amiben korábban is volt a szent láda, az maradt a helyén, ott Gibeonban, oda is rendelt lévitákat Dávid, de a szent láda már nem volt benne. De így van a kijelentésben tehát, elhelyezték azt a sátor közepén, melyet Dávid annak számára felállított. Ez a középen létel is a maga helyszínével érzékelteti a lelki valóságot, hogy Isten van a középen, a központban. A szent láda az Úr uralkodásának a helye. És az ószövetségi kijelentés alapján elmondható, ahol ott az Úr ládája, ott az Úr. Bár vissza lehetett élni ezzel az igazsággal, akkor az Úr nem tűrte az ő népének az istentelenségét, hiába volt velük a láda, veszítettek a háborúban, sőt a filiszteusok el is vitték a ládát. De amikor Isten népe a helyén volt, itt is, akkor azt jelképezi, az Úr van a központban. Dávid életének is ez a jellemzője. Dávid most már dicsőséges király. Lehetnek még esetleg háborúi, de alapvetően békesség van az országban. Közel van az Úr hozzám, érezhette Dávid. Hiszen ő van a központban. Itt van Jeruzsálemben az Úr velem. Én is közel lehetek hozzá. Ha szeretnék az Úrral találkozni, akkor nem kell messzire menni, csak bemegyek a sátorba, ahol az Úr ládája van. Imádhatom az Urat a szent sátor közelében. Az, hogy mennyire mehetett be Dávid királyként a sátorba, azt nem tudjuk pontosan, de egy biztos, nagyon közel volt az Úrhoz ő is, és ő ezt tudta. Ő úgy uralkodott, hallottok itt a 31. versben, hogy az Úr uralkodik, ott a pogányoknak szólóan, de ez Dávidra is igaz. Dávid életét tehát azt jellemzi, hogy bármit, amit tesz, királyként is, családfőként is, férként is, bármit, amit tesz, minden Istenre figyelve, Isten közelében, úgy, hogy az Úr van mindeneknek a középpontjában. De ha az Úr van a központban, és a szent láda ezt hirdeti, akkor a folytatás, a második verstől kezdődő kijelentésben látható, akkor ott áldozatbemutatás van, ott örvendezés van, hála van, az Úr áldása a népe számára Dávidon keresztül is, ezért is osztogatta az ajándékokat. Ez nem csupán az ő királyi jó szívűsége, hanem azt hirdeti, hogy ha az Úr uralkodik fölöttem is, akkor ő rajtam keresztül ajándékokat ad. Gazdagon adja az ajándékait az ő népének. Az Isten tiszteleten az Úr mindig ad. Az ő népe áldozat bemutatása jelzi, hogy mi csak így jöhetünk az Úr elé, ez is adakozás, az Úrnak adunk valamit, de inkább az a hangsúly, amit ő ad ajándékba, mert uralkodik. Mindent az Isten tisztelet határoz meg. Számukra is igaz lehetett tehát, hogy az élet Isten tisztelete, csak az ószövetségi kijelentés és az ószövetségi időszak alapján. Nekünk pedig még teljesebben, de most már hagyd mondjam ki, hiszen a testünk a Szentlélek temploma, illetve az Isten népe közössége a lélek temploma. Bárhol, ahol vagyunk, Isten tisztelet. Az áldozatot már bemutatta az Úr Jézus egyszer mindenkorra, de a hála áldozat, az élet hála áldozata az a miénk is lehet. Bárhol, ahol vagyunk. Itt a templomban is persze, annak a helynek a csendjében, ahol összejön minősítetten az Úr népe, pasadétiek, de bárhol, ahol vagyunk. És ha Isten tisztelte van az Úr népe, és őt ilyen boldogan tiszteli, mert a láda a helyére került, az Úr van az életünk központjában, akkor ez örömet jelent, áldást, hálát és dicséretet az Úrnak. Ezért fontos, hogy Dávid a lévitákat beállítja az Isten tiszteleti szolgálatba, és hogy hallottuk a Károli fordítás kijelentésében, azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dicséretére, Aszáfnak és az ő atya fiainak kezébe. Ünnepi pillanatok, és ezek folytatódnak majd. Holnap, holnap után is, azután is. Ura dicsőítő énekesek szolgálatba állítása, és először aznap adott Dávid éneket ezeknek a szolgáknak. Ha az új fordítás, vagy az új Károli fordítás szerint olvastuk ezt a történetet, ott nem az ének odaadásáról van szó, hanem az ének szolgálatra való megbízásról. Megbízta őket, kinevezte őket. Azért örülök, hogy ezt megemlíthetem, mert mind a kettő jelentés lehetséges, és mind a kettő azt hirdeti, hogy akár az az ének, amit emlékszünk, Dávid zsoltár szerző is volt, nem kevés zsoltárt ő írt le, az Úr őnek jelentette ki. Tehát Dávid odadott, és ez lehetett a 105. zsoltár, meg a 96. Vagy pedig a megbízás, hogy ezeket a zsoltárokat kikénekeljék az Úrnak, először tette ez Dávid, ez mind hirdette, hogy folyamatosan szüntelen zajlik majd. Az Úr közelében vannak ők, a legközelebb a léviták és a papok, amit ők tesznek, azt a nép nevében teszik. De ez a fontos, ami zajlik a Szent Láda és a Szent Sátor Isten tiszteleti rendjében, az az Isten népének a jellemzője. Itt megint hagyd mondjam, számunkra újszövetségi népként még teljesebb ez, mert nekünk már nem kellene különböző énekkari szolgák, szolgálók, noha van a gyülekezetünknek kórusa, de a gyülekezet kórusa is része a gyülekezetnek, és magasztalja az Urat, de az elképzelhetetlen, hogy csak a kórus énekeljen egy Isten tiszteleten, hanem Isten mindenkori népe, ahogy együtt vagyunk. De az Ószövetségi időben ott voltak ezek az énekesek, ők viszont jelképezték az egész nép szolgálatát. Azért, mert folyamatosan Isten tisztelet zajlik. Folyamatosan Istent magasztaló éneklés zajlik a sátorban és a nép életében. És a Krónikák könyve ezt akarja bemutatni. És most hagyd mondjam, hogy az első olvasók, a hazatért zsidóság, emlékszünk, nem is olyan könnyen építette föl a templomot, sokféle ellenállásba ütköztek, gondoljunk Esdrás könyvére, meg Nehémiás könyvére, vagy gondoljunk arra, amikor a nép elfordult az Úrtól, Esdrásnak is például ezért kellett helyreállítani a házasságokat, Nehémiás könyvben is olvasunk erről, vagy Nehémiásnak azért is kell hazamenni, mert nincs vétfala Jeruzsálemnek, bármikor megtámadhatják, az ellenség győzhet. Nem ideális volt az Úr hazatért népének az állapota, helyzete. De a Krónikákban, amikor olvasták ezeket a kijelentéseket, bátorítást kaptak, bátorítani akart őket Isten. Ezért van az, hogy a 105. és 96. zsoltárból, amikor idéz, majd figyeljük meg, főleg a Károli fordítás adja vissza ennek a jelentését, ami a 105. zsoltárban például kijelentésként hangzik, az a itteni szakaszban, zsoltár ítézetben buzdításként, felszólításként, mert buzdítani akar az Úr. Ez nem ellentmondás az igében, hanem Isten kijelentésének a mélysége. A zsoltárok könyvében kijelentés, és így bátorít, itt viszont a hazatérteket erősíti, buzdítja. Az Úr közelében, az Úrral, az Úr örömére, Isten népe, és ennek az örömében élni. Hány éves is volt az Úr Jézus, amikor ő is átélte ezt? Legalábbis legelőször a bibliai kijelentés alapján, 12. Amikor felmegy a templomba a szüleivel, aztán ott marad, mert ott hagyják, és azt mondta, nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Jézus is átélte az ószövetségi igazságok miatt, hogy neki nagyon jó az atya házában, ott a templomban lenni. Ezt a templomot már meg is kell tisztítani, amikor felnőtt lesz, és elkezdi a szolgálatait. János evangéliumában a második részben a szolgálata elején is, illetve emlékszünk világvasárnap egyik jellemzője, hogy a szolgálata végén is, még a kereszthalál kiteljesítése előtt Jézus megtisztítja a templomot. Mert a templomban bűn is lehetett, hamisság, de az Úr Jézus akkor is tudta, ez az atya temploma, ez az atya háza, az én atyám háza. Nekem itt kell lennem, mert közel vagyok az atyához, minősítetten is így módon. Pedig Jézus Isten fia, és ő mindig az atyával volt, minden körülmények között. De az ószövetség igazságok miatt mégiscsak ott van az atya házában, és ez nekünk is bátorítás. Az újszövetségi nép pedig hogyan énekelheti ezeket az énekeket az élet Isten tiszteletében? Az Efézusi Levél 5. rész 19. és 20. versei, illetve a Kolossi Levél 3. rész 16. 17. versei hasonló gondolatban így szólnak, a Kolossi ígét olvasom. A Krisztusnak beszéde lakozik ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ez az élet Isten tisztelete, mert Isten van a központban. És akkor éneklés, imádat, boldog örvendező szolgálat jellemzi az Úr népét, egyénként is és közösségben. A csendes heteken fizikai értelemben is könnyebb talán ezt átéreznünk, mert azért vagyunk csendes héten, akár gyerekekkel is, hogy ott átéljük, hogy itt az Úr, szól az Úr, munkálkodik. Fizikailag jól el lehet fáradni egy gyerektáborban, de lelkileg hihetetlenül megerősödhetünk, látva Isten munkáját a gyerekek életében is. És ahogy említettem a legelején, akár még a fizikai, időjárásbeli dolgokban is Istennek a csodáit. Istennek a személyes jelenléte, Isten munkája Dávid életében is, meg a mi időnkben is, hallottuk, mindabban, amit ő tesz. És itt a felolvasott, csak felolvasott ige szakaszokban is hallottuk Isten tetteinek a sokféle jellemzőjét, ami a napi csendességben, ahogy olvastam én is ezt az igét, illetve előre is néztem, hogy ma estére Isten vajon mit akar a gyülekezet elé hozni, megragadott ennek a kifejezésnek az ereje, lelki bátorítása, Károliban csodálatos dolgai. Emlékszem ma is, amikor először néztem meg az ősi héber nyelven ennek a kifejezésnek a jelentését és előfordulási helyeit, és azóta mindig nagyon-nagyon bátorító. Többször is olvashatjuk ezt a Bibliánkban, magyar fordításban, az új fordításban csodái, ez a kifejezés szerepel, de van, amikor ilyen kifejezéssel tudja csak visszaadni a magyar nyelv, hogy lehetetlen, lehetetlen dolog. Azaz olyan dolgok, amelyek túl nehezek ahhoz, hogy megvalósíthatók legyenek, tehát lehetetlenek. Különlegesek, rendkívüliek, csodásak, elképesztőek. És ha Isten cselekszik így módon, akkor csodálatosan cselekszik, így tudja visszaadni a fordítás. Amikor Isten népe nagy szabadításokat élt át, majdnem mindig a bibliai történetben szerepel az éneklésük. Kettőt hagy említsek, Mózes 2. könyve 15. része, a Vörös-tengeri átkelés után, 14. részben van annak a leírása, 15. részben Mózes éneke. Ebben a történetben van aztán, hogy Miriam vezetésével, Mózes nővére vezetésével az asszonyok dobokkal táncolva magasztalják az Urat, és énekelnek, és örvendeznek. Mózes éneke pedig hatalmas isteni szabadításról, isteni szeméről énekel. De Nehémiás könyvében is a 12. részben, amikor a fal felszentelése zajlik, Mózesnél átkelés a Vörös tengeren, és emlékszünk, hogy ez újra meg újra visszaköszön a bibliai történetekben, mint az isteni szabadítás legnagyobb igazolása. Az Úr kihozott minket Egyiptomból, átvitt a Vörös tengeren, az egyiptomiak meg elvesztek. Nehémiás életében a fal építés, az persze nem tűnik olyan nagyon csodálatosnak a Vörös tengerihez képest, de Nehémiásék számára abban az időben mégiscsak az Úr hatalmas csodája volt. Lehetetlen. Emlékszünk, hogy hány nap alatt épült föl a fal? Mert jó, nagy kedvel és jó kedvel dolgoztak az építők. 52 nap alatt. Nem tudom, hogy a mai kőműves munkák, meg házépítések, falépítés szempontjából örülünk, ha 52 nap alatt odajön a mester talán, sok telefonálás után. Ott meg, amikor elkezdték a munkát, 52 nap alatt elkészült. Aztán fölszentelték, és a fölszentelésnek a öröm ünnepe, Isten tiszteleti szertartási módja része volt az éneklés. Isten csodálatos tettei. Itt a 9. versben, a 12. és a 24. szerepel. Isten csodálatos dolgai, tettei, csodái, hogy a Szent Láda felkerült Jeruzsálembe, és a Krónikák könyvében itt van az ének. Dávid számára is, meg annak a népnek, micsoda öröm Isten személye, és az ő csoda dolga. Ezért a Krónikák első könyve 16. részében a történetleírás énekkel folytatódik. A 105. és 96. Zsoltárral, és van még néhány másik Zsoltár idézet is itt. És ezekben a zsoltárokban szerepeltek tehát ezek a kifejezések. Rendkívüli dolgai, szabadításai. De pontosan ezáltal az üzenet szempontjából mégis a hétköznapi élet Isten tiszteletében ezek meghatározóak. Mert minden hétköznapi élethelyzetben Istenre mutatnak. A csodáit, ha látja az Úr népe, akkor mindig tudja, hogy ez az Úr van velem, és így munkálkodik, és erre fel is szólít, buzdít. Ilyen kifejezéseket hallottunk, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett. Beszéljétek a pogányok között dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait. Tehát itt is buzdítás hangzik, felszólítás, ahogy említettem, ezzel a kifejezéssel. Nem tudom, emlékszünk-e arra, amikor Gedeonnak megjelent az Úr angyala férfi alakjában, az Úr angyalott, az Úr maga volt, a gyermekekkel Gedeon történetét vettük, ezért lett nekem nagyon élővé most a Biblia üzenetben is, és az Úr angyala ezt mondja neki, az Úr veled erős vitéz, erős férfiú, és Gedeon zsigerből elkezdi mondani, hogy hát hogy lenne velünk az Úr. Beszélget Istennel, beszélget az Úrral, csak nem tudja, hogy ki ő valójában, egy férfit lát csupán, talán sejti, hogy különleges alak, de nem tudja, hogy ő az Úr. És elmondja, hogy hol vannak az ő csodája, amikről az atyáink beszéltek nekünk. Azért vagyunk olyan helyzetben most, amiben vagyunk, mert elhagyott minket az Úr. Gedeon említi tehát ezt a kifejezést, csodái. Hol vannak a csodái, amikről az atyáink beszéltek? Tudja, hogy Istennek milyen csodálatos dolgai történtek az atyák idejében. Erről ismerete van. Ezt fel tudja idézni. De valahogy nem tölti be annak az öröme Gedeont, amiről itt Dávid és a gyülekezet életében egyértelműen látjuk, hogy bekövetkezik. Nem tölti be egyáltalán Gedeon. Nemhogy nem történnek csodái az Úrnak, nincs is velünk az Úr, elhagyott minket. Persze a Gedeon történetből tudjuk, hogy nem az Úr hagyta el őket, hanem ők feledkeztek el róla. Ezért nem mindegy, hogy az Úr ószövetségi, meg újszövetségi népe komolyan veszélye azt, hogyha a Szent Láda ott van Jeruzsálemben, és az Úr van a központban, és ennek hatalmas ajándéka az az öröm, ami betöltheti a hívő embert ennek a biztos tudatában, akkor ez olyan életet jelent, ami a hétköznapokban is mégiscsak igaz, ahogy hallottuk a köszöntésben, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Jeremiást is szeretném ideidézni. Jeremiás könyve 32. részében kétszer is szerepel ez a kifejezés, csodálatos dolgai, de ott úgy fordítja a magyar fordítás, van-e lehetetlen az Úrnak. A 32. rész 17. versében Jeremiás elkezd imádkozni, és Istenről hatalmas hitvallást tesz, és itt mondja el, hogy semmi sincs lehetetlen előtted. Isten olyan valaki, akinek semmi se lehetetlen. De közben az egész imádsága keserűség. Annak a keserűsége, hogy a babiloni seregek betörtek az országba, és neki földet kell venni a rokonától, ami pénzkidobás. És nem érti, hogy az Úr ezt miért mondta neki. Nem érti Istennek a munkáját, az Isten tetteit. Imádkozik ezért Istenhez nagyon őszintén, és hadd húzzam alá, Istenének a személye nagyságát mondja el az imádságban, csak hagyd tegyem hozzá, valószínűleg nem hiszi el. Imádkozik, de igazából nem tudja, hogy mit imádkozik. Mert mégiscsak nagyon keserűen kifakad. Nem annak az öröme tölti be az életét, hogy ki az az Úr, aki vele van, és aki az imádkozhat, hanem annak a fájdalma, hogy engem most nagy keserűségért, engem most kisebb misztek tulajdonképpen is, Isten, ezt te mondtad nekem, miért kellett ezt csinálni? Jeremiás imádkozik, de nem boldog, nem örvendezik, nem tiszteli az Urat ilyen értelemben. Isten tisztelettel. Tiszteli az Urat, mert imádságban elmondja neki, amit érez. De az egész érzései nem ez, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Uram, te most nem vagy jó, mert olyat mondtál nekem, ami ráfizetés. Gedeon és Jeremiás példája azért fontos, hogy jelezze, nagy hithősök is szükségét érezték annak, hogy az Úr buzdítását hallják. Ők akkor már nem éltek, amikor a Krónikák könyve leíratott. Mi viszont élünk. És most élünk, és mi már a Krónikák könyvét is olvashatjuk, meg hallgathatjuk az igehirdetésben. És Isten maga nem véletlenül íratta le ezeket. Itt olyan bátorító, hogy Jeremiás könyvének ott a 32. részében, a második helyen, amikor szerepel ez a kifejezés, az már nem Jeremiás imádsága része, hanem Isten kijelentése, ami válasz Jeremiás fájó imádságára. És tulajdonképpen az Úr Jeremiás szavaival válaszol. Ez meg a 27. versben található. Van-e valami lehetetlen nekem? Ezt kimondta Jeremiás, hogy semmi se lehetetlen neked, és az Úr kérdéssel teszi föl, van-e valami lehetetlen nekem? Mondd meg, Jeremiás. De közben aztán folytatja a kijelentést, hogy Jeremiás is átérezhesse, hogy az Úr vele van, neki megvan a terve, lehet, hogy most nem érted, lehet, hogy most nagyon fáj az, amit most teszek éppen veled, de majd meg fogod látni, hogy én csodákat fogok végrehajtani, lehetetlen dolgokat. És itt hagy említsem meg Ábrahám és Sára esetét, ez a lehetetlen kifejezéssel fordítható jelentés a Mózes első könyve 18. részében van előttünk, amikor 89 évesen Sára nevet azon, hogy az a férfi, aki az Úr maga volt, szintén az Úr angyala képében, azt mondta a férjének, aki meg már akkor 99 éves volt, hogy egy év múlva visszajövök, és Sára fiat fog szülni. Ez azért már túl magas volt Sárának. Amikor Ábrahám 75 éves volt, az Úr akkor mondta ki először, legalábbis a kijelentés alapján biztosan először, hogy neki utóda lesz, és Isten micsoda ígéreteket adott. Sára számára is ez ígéret lehetett, de most már 24 év eltelt azóta, És ennyire konkrétan Isten még nem mondta meg nekik, hogy akkor egy év múlva fia lesz Sárának, a te feleségednek, és Sára nevet. És Isten erre a nevetésre Sárát is, meg Ábrahámot is bátorítólag mondja ki, vajon van-e lehetetlen az Úrnak? Miért nevetett a te feleséged Sára? Vajon van-e lehetetlen az Úrnak? És emlékszünk, hogy aztán, amikor megszedik a kisfiú, és az Izsák nevet kapja, hogy mi is az Izsák név jelentése? Nevetés. Nevetés, azaz öröm, boldogság, nevetés. Még a kisgyermek neve is azt hordozza, hogy van miért örülni, van miért nevetni. Nem szégyen, hanem öröm miatt. Amikor ők látták Izsákot, és hát évtizedeken keresztül láthatták, minden nap eszükbe juthatott, ki a mi Istenünk. Milyen csodatettei vannak, hát a fiunkat is mégiscsak ajándékba adta nekünk. Valószínű ez is része lehetett annak, ez a bizonyosság, hogy Ábrahám, ha kellett volna, kész lett volna feláldozni még Izsákot is. Mert annyira az Úr töltötte be az ő életét, és annyira tisztelte Istent, hogy akkor is engedelmeskedik, akkor is az Úr van a központban az életében, amikor egy nagyon nehéz kérést hall Istenétől. De aztán az Úr utána esküdik meg Ábrahámnak. És hadd említsem meg Máriát, az Úr Jézus édesanyját. Mária nem kételkedett, Mária csupán azt kérdezte meg az Úrtól, hogy hogyan lehet, hogy neki gyermeke lesz, mikor nem ismer férfit. És az angyal, az Úr angyala, ott valóságos angyal küldött, elmondja, hogy hogyan fog az ő méhében megfogadni a Messiás. És bátorítani akarja, hogy ezt hittel megragadhatja, és elmondja, hogy Erzsébet a te rokonod, ő is, már 6. hónapja, akit meddőnek hívtak. Mert az Istennél semmi se lehetetlen. Ez az igei gondolat van. A Mária története már az új szövetség nyelvén, tehát görög nyelven, de a kifejezésnek a jelentése, az üzenete az ugyanez. Sárának nem volt lehetetlen meddőként, Erzsébetnek nem lehetetlen meddőként, neked pedig, Mária, a Szentlélek által lesz gyermeked. Istennek a kijelentése, Isten szava, amikor hangzik a krónikák könyvében is, bátorításul, buzdításul, ha kell intésül, az ő csodatetteit emeli ki, most az összefüggés miatt mondom így, de a csodatetteiben a személyét, ami betöltheti az övéit. Ezt a három helyet nagyon röviden, csupán egy-egy hangsúllyal kiemelve a végén, de nagyon beszédes, 9. vers így szól a 105. Zsoltárt idézve, énekeljetek néki, mondjatok dicséretet néki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Hallható tehát, hogy itt Istennek szól, énekeljetek Istennek, mondjatok dicséretet neki, Istennek, beszéljetek minden csodálatos dolgairól, Istennek, az összefüggés miatt. Az imádság, az Isten tiszteleten, vagy az egyéni csendességben, vagy a családi közösségben, énekben is akár, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Istennek elbeszélve azokat a csodákat, amiket ő tett, amiket már elvégzett, amik már megtörténtek, de a Krónikák 2. könyve 20. részében azt látjuk, hogy olyan csodáiról is énekelnek már Istennek, előre magasztalják az ő szabadítása csodáját, amit csupán megígért. Isten ott megígérte, hogy biztos győzni fogtok. És ott történt meg az, hogy fölállította a király, fölállította a hadsereg előtt az énekes lévitákat, és elkezdték Istent imádni, magasztalni. És amikor elkezdték az éneklést, Isten akkor támasztott ellenségeskedést az ellenséges népek között. És tulajdonképpen, amikor odaértek az ellenséghez közelebb, akkor azt látták, már mindenki meghalt. Ezért mondom így, Istennek elbeszélve csodáit, de nem csak a múlt, hanem a jövő ígéretére nézve, de biztos nagy tetteit. Erre képesek vagyunk-e? Mert inkább olyan vagyok, hogy ha valami még nem teljesedett be, akkor hajlok inkább könyörögni érte. Vagy sürgetni az Urat, hogy Uram, nem jó várni, és nem jó megadással lenne a te szabadításodig. Számomra is olyan bátorító lett ez, hogy de hát, hogy ne lehetne várni az Úr ígéretei beteljesedésére is, és akkor előre is lehet magasztalni az Urat, és elbeszélni mindenütt csodálatos dolgait. A múlt és a jelen nagy tettei, személye nagyságát az ő tetteiben. Mit tett az Úr Jézus, amikor az élete egyik legnehezebb órájában vállalta ezt a nagy titkot? Hogy mielőtt kimondta volna, hogy atyám, ha lehet, múljék el a pohár, előtte mégiscsak az Isten nagy tetteit magasztalta, csodáit. Hiszen ezt mondta, Abbá atyám, azaz drága mennyei atyám, minden lehetséges neked. Minden lehetséges neked. És Jézus számára ott volt az egész Ószövetség kijelentés, minden csodálatos dolga. Csak ennyit mondott, minden lehetséges neked. Ebbe benne van, hogy bármi, amit az én mennyei atyám akar, és eldönti, megteheti. Jézus is itt imádja a mennyei atyát. Elbeszéli minden csodálatos dolgait, és utána végrehajtja a megváltó művet, azt a nagy szabadítást. A Cselekedetek könyve 4. részében meg olvashattuk nem régen, hogy amikor meghallotta a jeruzsálemi gyülekezet, hogy megfenyegették a vezetőit, meg hát így őket is, akkor ők egy szívvel, lélekkel elkezdenek imádkozni, és majd nézzük meg újra ott a 4. rész végén, hogy micsoda imádság hangzik Isten csodálatos dolgairól. Hogy aztán a könyörgés is elhangozik, de az már igazából csak egy egyszerű hitvallásos kérés, hogy hát ha az Úr az, aki, akkor ezek után ő mit tehet, ha akar, és tegyen is. Istennek elbeszélve csodálatos dolgait. Ez egy picit kapcsolódik, de mégis másabb a hangsúlya, 12. versben, emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, melyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről. Két másik kifejezés is, de az első ez volt az ő csodálatos dolgairól. Istenre emlékezve. Itt már a hívő népnek az emlékezése. Amire ha emlékezünk, az Úrra emlékezünk, és az Úr lesz nagyjá. Ebből aztán fakadhat, hogy ő neki kezdjük mondani, hogy Uram, te ki is vagy. De most a hangsúly abban van, hogy számunkra az Úr személye és az ő tettei az emlékezésben micsoda erőt jelentenek. Ez nem állandó múltban való merengés, hogy milyen szép volt a régmúlt, ahogy Gedeon érezte. Amiről az atyáink beszéltek, az hol van? Nem a múltban való merengés állandóan, hanem a múlt tettei örömével, biztatásával a jelenben, sőt a jövőre tekintve. És itt hagy folytassam, Mária, amikor meghallotta az angyal szavát, mert az Istennek semmi sem lehetetlen, mi volt az első dolga? Fölkelt és futott, szaladt Erzsébethez. Aztán ott volt körülbelül 3 hónapot keresztül János születéséig. Az emlékezés az azt jelenti az Ószövetség nyelvén is, hogy valamit nem csupán felidézek, hanem amit felidézek, az a jelenben elkezd bennem bátorítóan munkálkodni, és ez alapján cselekszem, ez alapján élem meg a jelennek minden állapotát. És itt lehet kimondani, akkor is, ha minden szép és jó, de akkor is, ha minden nagyon fájó talán. Egy biztos, az Úr csodáira emlékezem. És akkor, ha várom szabadítását, tudom, hogy ez a szabadító bármikor szabadíthat. Ha pedig tele vagyok örömmel, akkor már nem csak azért adok hálát az Úrnak és áldom őt, ami éppen most az öröm, hanem ami a múltban is az volt. Amikor az Úr Jézus is a tanítványait bátorítja, hogy mindig emlékeznek arra, amit ő is tett számukra, néha ott feddőleg kellett, hogy elmondja, mert hitetlenek voltak a tanítványok. De Jézus is az övét mindig abban akart erősíteni, hogy van mire emlékezniük vele kapcsolatban is. Kedden, amikor meglátogatni indultam egy idős testvérünket, a Fenyves utcai játszótérhez lakik közel, akkor A játszótér mellett elmenve oldalra pillantottam, néztem a gyerekeket, és észrevettem az egyik gyerekhétel részvevő leánykát, hogy kiderült, hogy ott volt a testvérem, meg a kistestvérem, meg az anyukája is, és amikor megláttak, egyből elkezdtünk örvendezni, még volt egy kis idő, úgyhogy elkezdtünk beszélgetni, és olyan öröm volt visszaemlékezni a Neszmély hét sok-sok örömére. Még a fáradtság, fizikai fáradtság érzetem is egy pillanat alatt elmúlt. Fizikailag is jó hatással van ránk az emlékezés, hát még lelkileg. A harmadik, beszéltek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait. Tehát a pogány népek között beszélni a csodálatos dolgait, ami egyébként a dicsőségét szinoním kifejezésként is lehet fordítani. A pogányok, ők még nem az Úr népe. Velük kapcsolatban el kellett mondani, hogy le kell dönteni az Úrnak a báványokat, és ő le is rombolja. Ő nem tűri a báványokat, ő élő Úr. És amikor a pogányok megszabadulnak a báványoktól, akkor az Úr népe tagjai lesznek. Ők is ezt az Urat félhetik már, tisztelhetik, szerethetik. Beszámol, elmesél az Urat nem ismerőnek is Isten csodáiról. Mit is mondott az Úr Jézus a tanítványok kérdésére? Akkor kicsoda üdvözülhet, amikor a gazdagi fiú nem akart megtérni, Jézus követője lenni. És ők megijedtek, hogy akkor kicsoda üdvözülhet. És hogy is mondta Jézus? Az embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Ott egy zsidó fiatalember volt, ő nem pogány volt, csak hitetlen. Itt pedig a pogányok, akik még nem az Úréi, de bármikor azok lehetnek, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Beszélni Istenről a népek között. Sába királynője nem véletlenül jött Salamont meglátogatni, mert Istenre volt kíváncsi. Noámán pedig azért gyógyulhatott meg, mert egy arám katonaság által elrabolt nagyon fiatal kislány, aki oda került az ő udvarába, bízott az Úrban, szerette az Urat, és bátran bizonságot tett arról, hogy ha a gazdám, aki most leprás lett, oda menne Izraelbe, és ott találkozna az Úrral a prófétán keresztül, biztos, hogy meggyógyulna. És Noám már meggyógyult, és nem csak fizikailag, lelkileg is, hiszen ő az Urat akart onnantól fogva tisztelni. A filippi börtönőr is nem csupán a földrengés miatt, hanem Pál és Silásnak az énekben mondott imádsága miatt ott éjfél körül kérdezte maga a végén, hogy mit tegyek azért, hogy üdvözüljek. Istenről beszélni a népek között az ő csodálatos tettei által. Nem hívő családtagnak, munkatársnak, barátnak nem túl sokat beszélni, de amit mondunk, az Isten csodálatos tettei, talán éppen Jézusra is mutatva. Nekünk az Úr Jézus megváltó műve a legnagyobb csoda a múltba, a múltra néz, ami elvégeztetett. A földi életünkben is biztos, hogy éltünk már át sok csodáját az Úrnak, akár lehetetlen dolgokat is, amik lehetségessé váltak. És az is biztos, hogy a legnagyobb csoda tette az Úrnak, majd az lesz, mikor eljön az Úr Jézus. Jézusnak a személye elvégeztetett és még beteljesülése váró váltság műve az, ami a legnagyobb, e közte pedig a mi személyes életünk, gyülekezeti közösségünk számára is csodatettei, de az ő személye nagysága, munkája. És ez a kifejezés a végén, amit felolvastam a 31. versben, örüljenek az egek és örvendezen a föld, és mondják a pogányok között, az Úr uralkodik, a pogányok számára is hihetetlen bátorítás, mert ha megtérnek, uralkodik rajtuk az Úr, de fölöttünk is ő uralkodik. És az ő tettei is ez alapján bármikor megvalósulhatnak, mert ő van a központban. Hogyha csodálatos dolgai, csodálatos tettei vannak az Úrnak velünk kapcsolatban is, akkor azt gondolom, méltó arról, hogy csodáljuk őt. Akár imádságban, akár emlékezve a csoda tetteire, akár tanúbizonságot téve, amíg hitben nem járók számára és között is az ő csodálatos tetteiről. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, imádunk téged, hogy az Úr Jézust is adtad nekünk, és az Úr Jézussal együtt mindent, ahogy meg is ígérted. És köszönjük éppen ezért a te csodatetteidet is a személyes életünkben. a közösségben, a családban. Urunk, áldunk meghallgatott imádságokért, köszönjük, Urunk, a beteljesített ígéreteidért, és azért is imádunk téged, hogy ha még várunk beteljesítendő ígéreteidre, azt is tehetjük hűséggel, türelemmel, előre hálát adva, örvendezve. Urunk, köszönjük, hogy te a központban akarsz mindig lenni, és csak ott leszel. Áldunk, Urunk, hogy te nem hagysz más helyet magadnak a mi életünkben sem. De, Urunk, számunkra éppen ez a szabadítás, a megtartatás. Kérünk téged arra, Urunk, hogy ha most éppen nehéz bíznunk benned, Gedeonhoz és Jerémiáshoz hasonlóan keserű a szívünk, te változtass, te újíts meg, állíts helyre a te igéd által. És arra kérünk, hogy amikor másoknak beszélünk, csodatetteidet emlegessük, azokra emlékezzünk. És ezzel a hittel hagyd tudjunk könyörögni másokért is, Urunk, akik még nálunk is nagyobb bajban vannak talán. Köszönjük, Urunk, hogy te adhatsz gyógyulást a halálos betegségből is bármikor. Kérünk arra téged, hogy hagyd merjünk hittel könyörögni a betegekért, a súlyos betegeinkért is. És köszönjük, amikor adtad a gyógyulást, adtad a jobbulást. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a gyászban is hadd lássunk téged, halál fölött is győztes Úrnak Jézusban. Kérünk arra, hogy áld meg a mi népünket is, bárcsak, Urunk, a mi népünk ne Istent gyalázó lenne, hanem Istenben bízó. A vezetőinkét is így könyörgünk most, Urunk. És köszönjük neked, hogy a kárpátaljai helyzet megoldását is akár csodamódon is megteheted. Mi ezt kérjük most is, Urunk, tőled. Adj, Urunk, ott békességet a két nép között. És arra kérünk, Urunk, hagyd lehessen számunkra az élet Isten tiszteletében is annak az öröme, boldogság, amiről szóltál. És köszönjük, hogy a te jelenlétedben, itt a gyülekezet közösségében mindenképp ezt érezhetjük. Hallgass meg imádságunkat, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 633. számú ének az énekgyűjteményben Istennek a személyét és különböző tetteiben megnyilvánuló tulajdonságait énekli meg. Jóság, hűség, kezed, minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre, refrénnel újra meg újra. Énekeljük ennek az örömével. Isten nevét dicsérem. kérjük az Úr áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.